Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradójának külön kiadását látják. Adásunkkal egy időben hirdeti meg választási programját az MSZP és a párt miniszterelnök jelöltje Mesterházy Attila. A rendezvény több MSZP vezető felszólalásával kezdődött, beszélt Lendvai Ildikó pártelnök, Kovács László volt uniós biztos és Gráf József agrárminiszter is. Mesterházy Attila beszédét élőben közvetítjük, utána pedig a stúdióban elemezzük a hallottakat. Vendégünk itt a stúdióban Szomszéd Orsoly, a Nézőpont Intézet elemzője és Krekó Péter, a Political Capital kutatási igazgatója. Jó napot kívánok, majd beszél után visszatérünk. És a helyszínen van tudósítónk, Gótfalvai Krisztina. Kriszta, mi történik most?
Sokan jöttek el ide a Sima csarnokba az MSZP kampányító rendezvényére. Elsőként Lendvai Ildikó szólalt fel. A pártelnök bemutatta azokat a politikusokat, akik részt vesznek a rendezvényen. Érdekesség, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, sokkal nagyobb tapsot kapott, mint Bajnai Gordon jelenlegi kormányfő. Lendvai Ildikó arról beszélt, hogy azzal, hogy a Fidesz azt mondja, az elmúlt 8 évben csak rossz dolgok születtek az országban, nem az országot, nem a kormányt, nem az MSZP-t rövidítették meg, hanem az egész ország 8 éves munkáját. Azt mondta, nem attól igazi hazafi valaki, hogy nagy Magyarország matricákat vásárol, hanem hogy vállalja a közös eredményeket. Több példát is említett, például az átlagbérek, az átlagnyugdíj, a családi pótlék emelkedését, vagy a bölcsődei normatívák emelését, amit az elmúlt 8 évben tett a kormány. Most éppen Kovács László beszél. A rendezvény végén szólal majd fel Mesterházy Attila miniszterelnök jelölt, aki ismerteti programját. A rendezvényen hozzák nyilvánosságra nemzeti modernizáció, összetartó közösség ajánlata, demokratikus oltal programja elnevezésű kiáltványt, amely a miniszterelnök jelölt javaslatait és az MSZP vállalásait tartalmazza. Ennyit tudok egyelőre elmondani a helyszínről, a szó a stúdióé.
Kriszta, köszönjük szépen, és természetesen, amint Mesterházy Attila a mikrofon elé lép, akkor visszakapcsolunk a stúdióba, előtte azonban következzenek a nap hírei. Felújítja kulturális együttműködési megállapodását a Magyar és a Román Művelődési Tárca. Ebben állapodott meg Hiller István Magyarország és Kelemen Hunor Románia kulturális minisztere Bukarestben. A két ország kulturális együttműködését segítő korábbi szerződés 2008-ban járt le. A két miniszter megnyitotta a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet új épületét is. Hiller István szerint ez a ház az egyetemes magyar kultúra otthona, a jövő háza lesz.
Bukarestben, egy új épületben a magyarok és románok közös érdekét és a magyar kultúra itten megjelenítését szolgálja.
A párbeszéd, a jóhiszeműség és a kíváncsiság egymás kultúrája iránt, ezek fogják működtetni az együttműködésünket.
A magyar anyanyelv szabad használatáért terveznek tüntetést jövő kedre Révkomáromban diákok. A megmozdulást a Seje János Egyetem két hallgatója szervezte. Úgy érzik, a szlovákiai magyar kisebbség fokozatosan önként feladja elveit a megfélemlítések hatására. Már fontosnak érzik megismerni a többségi nyelvet, de nem saját anyanyelvünk romására. Mégsem óv Júlia Timosenko. Az ukrán kormányfő, az elnökválasztás vesztese visszavonta az ukrán legfelsőbb bírósághoz benyújtott keresetét. A testülethez választási csalások gyanújával fordult. Korábban Timosenko panaszára a bíróság elhalasztotta a választás végeredményének kihirdetését. A tervek szerint február 25-én kellene hivatalba lépnie Ukrajna új elnökének. Az elnökválasztást Viktor Janukovics 48,95%-kal nyerte meg, riválisa Julia Timosenko a szavazatok 45,47%-át kapta. Felvonult a holland kormánykoalíció, miután a pártok maratoni 16 órás tárgyalás után sem tudtak megegyezni az augusztusban véget érő afganisztáni katonai misszió folytatásáról. A Péter Balkende kormányfő vezette kereszténydemokraták ugyan hajlottak arra, hogy a küldetést a NATO kérésére hosszabbítsák meg, a második legerősebb párt, a munkáspárt ellenezte ezt, ezért kilépnek a nagy koalícióból. A holland miniszterelnök most kétpárti kormányzásra készül. Hogyan segíthetnének a székelyföldi vállalkozók gazdasági gondjain a magyarországi gazdasági szakértők? A többi között erről is tárgyaltak a Régiók Találkozása elnevezésű konferencián Csíkszeredában. A rendezvény fővédnöke Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora volt.
Mennyit ér egy cég, az egy nagyon fontos dolog.
Így látja Lukács László, a 350 Hargita Maros és Kovászna megyei cég érdekképviseletét felvállaló Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója. A magyarországi előadók szerint a cégek értékének megállapítása az első lépés a további fejlesztések tervezéséhez, a tőkebevonáshoz, a válságkezelési stratégiák kidolgozásához.
Sajnos az utolsó év csapnivaló volt, hogy ne használjuk más szót. Rányomta a bélyegét a választások a gazdaságpolitikára, és ennek sajnos érezzük jelenleg is a hatásait. Általában véve, amit ugye nagyon hiányol a romániai vállalkozói réteg, az a stabil törvénykezés. Nem kiszámítható alapokon vannak elég haotikus állapotok vannak közben.
A székelyföldi vállalkozók egy aukción is részt vehettek. Ennek bevételét a Székelyudvarhelyi Tamás Járon Liceum felújítására ajánlották fel.
Cseke Attila romániai egészségügyi miniszter részt vette egy új aradi magánklinika avatóján. A létesítménytől azt várják, segít visszacsábítani azokat a pácienseket, akik most Magyarországra járnak át a gyógykezelésekre.
Ezt az aradi asszonyt Szegeden operálták. Azt mondja, a szakszerű orvosi ellátás és a kellemesebb körülmények miatt választotta ezt a lehetőséget.
A berendezések, a kórházi körülmények, ahogy gondoskodnak rólad az ápolók. Csak jó dolgokat hallottam, úgyhogy teljes bizalommal mentem.
Mindezt mostantól helyben is megkapják a betegek ezen a magánklinikán. A beruházás csak nem 10 millió euróba került, a berendezéseket külföldről vásárolták. Az aradi és temesvári doktorok mellett Szegedről is átjár ide szakorvos.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a betegeink startból Szegedet választják. Itt az ideje, hogy hazahozzuk őket.
A klinika már tavaly június óta fogad betegeket. Az ellátások többségét az állami egészségbiztosító is támogatja.
A privát klinikákat ott érdemes támogatni az államnak, ahol olyan területet fednek le, ahol az állam, a közkórházak nem tudnak egy adott szintű egészségügyi ellátást biztosítani.
Ez pedig még várhatóan sokáig előfordul majd a romániai egészségügyben.
A fémlopások visszaszorítása érdekében január óta szigorúbb az úgynevezett fémtörvény. Emiatt azonban át kell alakítani a méhtelepeket. Mégpedig annak az előírásnak megfelelően, hogy a magánszemélyektől átvett fémhulladékot 6 napig elkülönítve tudják tárolni. A felvásárlók azt mondják, nem emellett az új szabályok szerinti adminisztráció is hatalmas terhet jelent nekik.
Szatymazon ezt a 2 hektárnyi terepet áprilisig a türelmi idő lejártáig teljesen át kell rendezni, hogy megfeleljen a szigorúbb előírásoknak.
Naponta több teherautó számra jön be anyag, és ezeknek a mennyiségeknek a külön tárolása én szerintem nem látom a megfelelő megoldását. Ez az egyik része, ehhez képest vannak kis beszállító, lakossági beszállítók, akik pár kiló anyagot hoznak, de 1000 félét, és ezekről mindegyikről külön nyilvántartást kell vezetni.
A felvásárlóknak mindezt dokumentálniuk is kell. Azt mondják, nem is sejtik, ki fogja ezt a töménytelen, számítógépen küldött adatot központilag feldolgozni. Szántó Jenő háza udvarán működik ez a kis mélytelep.
Most beadtuk az engedélyüket, a kérelmeket, ugye ehhez a fémkereskedelmi engedélyüket, de azon is gondolkozunk, hogy esetleg hogy tudnánk begyűjtőként üzemölni. Begyűjtőként üzemölni, mert arra viszont nem volt ez a törvény egyáltalán.
Mindkét telepen elmondták, eddig is vezettek nyilvántartást az eladókról, a gyanús eredeti fémhulladékot pedig át sem vették. Nem hisznek abban, hogy a szigorítások visszaszorítják a fémlopásokat, amíg létezhetnek illegális felvásárlók.
Sör és kocsma térkép készül a Nyugat-Dunántúl kedvelt kiránduló helyein, Bükkön és Bükkfürdőn. Az ötlet az üdülő körzet vállalkozóitól ered. Azt mondják, egyre kevesebb jut reklámra. A rendhagyó térképen a vendéglőket, szórakozó helyeket tüntetik fel, sőt ajándék sörrel is várják majd azokat a turistákat, akik végigjárják gyalogosan vagy kerékpárral a térkép állomásait.
Az első löketet az adta, hogy a vendégek, amikor ide érkeztek, megkérdezték, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mert nem tudtak hova menni, mihez kezdjük magunkat.
A híres gyógyfürdőn kívül kevés szabadidős elfoglaltságot kínál a vasi kisváros, és ami van, azt is nehezen fedezik fel a turisták. Ezért találták ki helyi vállalkozók a ma még terveikben létező kocsma térképet.
A bicikliseket, nordic walkingosokat szeretnénk mozgósítani, ez már Ausztriában és a környéken elég
jól működő turisztikai ágazat.
A térképet saját költségükön 10 000 példányban nyomtatnák. A hátoldalon mással foglalkozó helyi kisvállalkozások mutatkozhatnának be ingyen.
Szeretnénk ezzel kicsit hozzátenni ahhoz a már nyújtott programokhoz, ami már jelen van. Én azt gondolom, hogy minden egyes program, ami még pluszul hozzájön, ez csak több, és ez csak jobban fog látszani, meg több nagyobb réteget tudunk ezzel vonzani.
Eddig 8 vállalkozás támogatja a kezdeményezést, valamennyien fellendülést várnak a vendégforgalomban. Ha tavasztól valaki végigbiciklizi a Kocsma térkép leendő állomásait, az biztos lehet abban, hogy ajándékba kap egy sört, és reménykedhet abban, hogy a rendőrök nem figyelnek fel majd a kezdeményezésre. A Duna Televíziót Németh Zsolt tudósította a Bükkről.
Hamarosan kapcsoljuk a Szimacsarnokot, ahol az előbb néztem a monitort, Kovács László épp befejezte beszédét, tehát amint Mesterházi Attila odalép a szónoki pulpitushoz, akkor élőben közvetítjük az ő beszédét. Itt van a stúdióban Szomszéd Orsoly, a Nézőpont Intézet elemzője, és Krekó Péter, a Political Capital kutatási igazgatója. Jó napot kívánok, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Amikor legutóbb itt ültünk, akkor Orbán Viktor beszédére váltunk, illetve az ő beszédét elemeztük. Hasonló stílusú és hasonló mondani valójú beszédet várnak ma, vagy több lesz a konkrétum várhatóan?
Én úgy vélem, hogy Mesterházi Attila éppen, hogy nem akar hasonló beszédet mondani. Programhirdetésről beszélnek, már így harangozták be ezt az eseményt, amely pontosan azt üzeni, hogy míg Orbán Viktor nem beszélt konkrétumokról, programról sem nagyon, addig az MSZP-nek van programja, és erről fog Mesterházi Attila ma értekezni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez egy tudatos stratégia. Azt akarja az MSZP ezzel hangsúlyozni, hogy nekik van programjuk, és erről beszélnek is a nagy nyilvánosság előtt.
Valóban arra lehet számítani, hogy az Orbán beszéd ellenpontozását fogjuk bizonyos szempontból hallani, és már az utóbbi napokban a sajtóban megjelent nagyon sok olyan konkrét javaslat, nagyon alacsony szintű konkrét javaslat is azt mondhatjuk, de vagy 20-30, amit valóban felmutathat úgy az MSZP, mint olyan konkrét elképzelést, ami sokkal kézzelfoghatóbb, mint sem Orbán Viktornak az általános programja, amit felvázolt. Az más kérdés, hogy 8 év kormányzás után a választók mennyire fogékonyak az ilyen jellegű ígéretekre, mert mindegy ígéretnél szinte feltető a kérdés, hogy 8 év állt rendelkezésre, miért nem hajtotta addig végre a szocialista párt. Viszont az tény, hogy lesz egy olyan hosszú listája az MSZP-nek, amit fel tud megmutatni.
De hát erre mondják ugye, hogy új ember, új arc, tehát hogy majd az új arc ezeket az ígéreteket valóra váltja.
Igen, de azt is üzente az MSZP, az egyik fő mondani valója volt a kampány elején, hogy ne legyen ígéret licit. Tehát van egy ilyen helyzet, amely azért a mozgásteret szűkíti, mely pedig a gazdasági környezet, tehát nem csak az okozza esetleg azt a problémát az ígérgetéssel kapcsolatban, hogy 8 év van mögöttük, és akkor miért nem eddig hajtották végre a programot, hanem ez is, hogy egyrészt a gazdasági körülmény nem teszi lehetővé a nagy ígéreteket, másrészt maga az MSZP hajtott végre ilyen önkorlátozást, hogy egyáltalán nem akarnak ígéret licitbe belemenni.
Tehát ígéretet már hallottunk, hogy a nyugdíjasoknak az egyheti nyugdíját, amit adott esetben már idén, hogyha a szocialisták megnyerik a választásokat, akkor ez egy ígéret volt, hogy kapnak egy heti plusz nyugdíjat, ami hogyha a 13. havi nyugdíj durván 200 milliárd forint, akkor ez 50 milliárd forintos ígéret.
Nagyon sok más ígéret is volt, például a családi pótlékkal kapcsolatban, például ingyenes nyelvvizsga és más témák, nem akarom előre lelőni a poént, mert ezekről fogunk majd vélhetően hallani a beszédben. Az MSZP abból a szempontból van könnyebb helyzetben, hogy várhatóan a következő ciklusban nem kell kormányoznia, és ezért könnyebben tehet úgy konkrét ígéreteket, hogy tudja, hogy nem lesz olyan helyzetben, hogy ezeket vissza kell majd vonnia. A Fidesz óvatossága is érthető ebből a szempontból, hiszen bármi konkrétumot mond, akkor könnyen lehet, hogy a gazdasági körülmények miatt ezt sokkal nehezebben tudja majd végrehajtani. Ami pedig az új ember, új arc, új program szlogenjét hirdeti, ott azért az kérdés szerintem, hogy 8 évnyi mostani kormányzás után. Lehet-e úgy eladni egy jelöltet, hogy őt teljesen megkülönböztetjük mind az utóbbi 8 év kormányzásától, mind pedig az éppen regnáló miniszterelnöktől, illetve hogy ez jó politikai stratégia-e, hogy teljesen elkülöníti magát az MSZP is Bajnai Gordontól, és nagyon keveset hivatkozik az eredményeire. Kevés dolog van így, amit fel tudnak mutatni az elmúlt 8 évből, mint valódi sikert, ami igazolja a kormányzati ciklus eredményeit.
Az időzítésnek van jelentősége annyiban, hogy Orbán Viktor beszélt először, az MSZP az most kezdődik, ahogy látom egyébként Mesterházi Attila most érkezik meg a Szimacsarnokba. Természetesen amint beszélni kezd, majd kapcsolunk oda. Tehát az időzítésnek van jelentősége?
Annak van jelentősége, hogy Mesterházi Attila ugye megpróbálja elfoglalni azt a pozíciót, hogy Orbán Viktor kihívója. Miközben tudjuk, hogy ott van Bokros Lajos is a színen, és sok baloldali szavazó számára inkább ő az a miniszterelnök jelölt, akit szimpatikusnak látnak. Tehát ebből a szempontból ugye elhangzott az Orbán beszéd, volt Bokros évértékelő, és most Mesterházi Attila is elmondja a mondani valóját. Tehát itt nem egy egyszerű helyzet, hogy az ő ismertségével, politikai múltjával felvegye a versenyt.
Tehát akkor nem két szereplősnek látják ezt a választást?
Hát legalábbis ez a helyzet, tehát a kínálatot tekintve ebből lehet választani, és Mesterházi Attila számára nyilván az a fontos, hogy ő legyen az az alternatíva, aki szemben áll Orbán Viktorral, és aki megszólítja azokat a szavazókat, akik nem akarnak a Fideszre szavazni. Tehát én azt is várom ettől a beszédtől, hogy elhangzik benne az az üzenet, hogy az MSZP-hez összpontosuljanak azok, akik szemben állnak a Fidesszel, tehát ne pazarolják el a szavazatukat adott esetben MDF-re, LMP-re vagy egyéb formációra.
Ugye két név szóba került, Mesterházi Attila és Bokros Lajos, az egyik mögött az MSZP, a másik mögött az MDF. Csak a két név harca az ugyanaz, mint a két név plusz a két párt?
Hát azt mondta, ez semmiképpen nem egy kétszereplős játék egyébként, ez valóban elmondható. Az jól látszik egyébként a Fidesznek a kommunikációjában is, hogy Mesterházi Attilával nagyon keveset foglalkoznak. Volt egy olyan időszak, főleg amikor megjelent a színen, amikor intenzíven támadták Mesterházi Attilát, és sok ügyet felhánytolgattak, például azt, hogy a Cuslág ügyben tanúként kihallgatták. És másokat utóbbi időben inkább azt láthatjuk, hogy ignorálja a Fidesz Mesterházi Attilát, amivel ő maga is egyébként több szereplőssé teheti ezt a játékot. És egyébként ez kedvezhet a más pártoknak is, például kedvezhet az MDF-nek, akár kedvezhet egyébként valamilyen szempontból az LMP-nek is, és esetleg még az is elképzelhető, hogy bizonyos szinten a Jobbiknak is, hiszen most azért valóban azt látjuk, hogy több szereplős a játék, könnyen lehet, hogy a választások után, az első forduló után ez radikálisan be fog szűkülni, de egyelőre azért több szereplő van. Akár több olyan szereplő is van, aki a baloldali szavazókat megszól.
Ez egyébként lehet a Fidesznek egy taktikája, hogy szétmozsolni az ellenfelet, elosztani nagyjából egyformára, és akkor nincsen egy olyan erő, egy olyan nagyobb erő, amely velük szemben felléphet?
Így van, tehát ez nem egy új taktika lenne, hogy esetleg a kisebbeket valamilyen módon segíteni például, azért, hogy ne egy erőhöz összpontosuljon a másik oldal. Tehát ez akár az ajánlószervények gyűjtése kapcsán is felmerülhet, de konkrétan a választás napján is, tehát a szavazatok megosztása, ez egy lehetséges út ahhoz, hogy mondjuk a baloldal ne tudjon kellőképpen szemben állni a Fidesz hatalmas erejével, és ugye az egyik cél az, hogy megakadályozzák a fideszes kétharmadot, ez egyik kimondott cél ugye az MSZP részéről. Hát ez is akkor következhet be leginkább, hogyha ez összpontosul ez a tábor egy párt mögött. Egyébként ez is szerintem egy fontos kérdés lesz a beszéd, a mostani Mesterházi beszéd kapcsán, hogy hogyan határozza meg a célokat. Tehát, hogy mi az MSZP célja ezen a választáson, milyen eredményt szeretne elérni, hogyan definiálja a siker fogalmát, mi a siker az MSZP-nek ezen a választáson, hiszen tudjuk, hogy ellenzéki szerepre készül, de korántsem mindegy, hogy mekkora erővel bír majd a szavazás után. Ezért úgy gondolom, hogy ez is az egyik várakozás részemről, hogy Mesterházi Attila megfogalmazza a céljait.
Igen, ez a cél, hogy mi az MSZP célja, vagy Mesterházi Attila célja, ez nem jelent meg abban a 60 oldalas leíratban, amit ma látott nyilvánosságot, és azért az MSZP programját tartalmazza valószínűleg azt, amit Mesterházi Attila most el fog mondani. Ez tudatos lehet, hogy ez már a beszéd előtt hivatalosan kikerült, és gyakorlatilag, ahogy az előbben is idézett belőle részleteket, tulajdonképpen a beszéd előtt lehet, hogy lehet tudni, hogy miről fog beszélni majd Mesterházi Attila?
Minden beszédnek kell, hogy legyen egy felvezetése.
De ennyire konkrét, hogy gyakorlatilag az összes pontot leírják?
Azért azt tegyük hozzá, nagyon kevesen vannak általában, akik ilyen beszédeket ténylegesen végignéznek. Általában ezeknek részleteit látják mondjuk este a híradókban, de aki elejétől végig végignézi, azok által a politika iránt nagyon intenzíven érdeklődő választók, és ők aránylag kevesen vannak. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta figyelemfelkeltési stratégia inkább, hogy előzetesen már konkrétumokat mond az MSZP saját programjából, azért ezek az utóbbi hetekben már szépen lassan előkerültek. Ez egy folyamatnak végül is a vége. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb ígéreteket már talán hallottuk, lehet, hogy még hallhatunk újat. Valóban az, ami ténylegesen hiányzik, hogy legyen egy olyan átfogó politikai vízió, hogy hova kívánja az MSZP vezetni az országot. Én úgy látom, hogy az apró részletekből ez egyelőre még nem áll össze. És ténylegesen nagyon nehéz helyzetben van az MSZP, egy 8 éves népszerűtlen kormányzással maga mögött, egy olyan miniszterelnökkel, aki nem vesz részt a kampányba, de mégiscsak az MSZP támogatja, és láthatóan nehezen tudják, hogy kezelni. Ez a miniszterelnök ráadásul saját politikai programot hirdet, amit érdemes megfigyelni, amely teljesen más, mint az MSZP. Tehát ez valóban kérdés, hogy lesz-e olyan átfogó üzenet, szlogán, ami ezt az ígéret csomagot valamiféle koherens egészét tudja rendezni.
Én úgy látom, hogy ugyan még énekelnek, de már eléggé közeledik a pulpitushoz Mesterházy Attila, úgyhogy szerintem néhány percen belül már valóban el fog kezdeni beszélni. Hogyha kommunikációs szempontból nézzük, akkor mi jobb időpont? Egy havas péntek délután, vagy egy ilyen esős szombat délelőtt? De úgy tűnik, hogy ezt már csak utána tudjuk megbeszélni, mert hogy Mesterházy Attila elkezdett beszélni, úgyhogy kapcsoljuk a Szimacsarnokat.
Hanem átjön a levegőn ez a fajta lelkesedés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Próbálom magamba szívni ezt a sok energiát és lelkesítést, amit tőletek kapok, önöktől kapok nap mint nap. Éppen amikor jöttem a feleségemmel az autóba, akkor azon gondolkodtunk, hogy a mi kapcsolatunk az tulajdonképpen egyidős a rendszerváltással körülbelül, hiszen 20 éve ismerjük egymást, 20 éve vagyunk együtt. És azt kell mondjam, hogy 20 éve van mögöttem, 20 éve áll mögöttem és támogat és segít, és amit elértem, azt nélküle és a családom nélkül nem tehettem volna, ez egészen biztos. De 20 évvel ezelőtt volt egy rendszerváltás. Én akkor gimnáziumba jártam, a feleségemmel közös osztályba, és akkor az osztályfőnöki órán, testnevelési óra helyett néztük közösen azt, amikor bejelenti Szűrös Mátyás a köztársaság kikiáltását. És akkor utána ezen a rendkívüli osztályfőnöki órán arról beszélgettünk, hogy miről is szól a rendszerváltás álma, miért akar Magyarország változást. És akkor az osztályfőnök három szóban foglalta össze ennek a rendszerváltásnak a lényegét. Az egyik az, hogy szabadságot akarunk. A másik az, hogy demokráciát akarunk. A harmadik pedig az, hogy jólétet akarunk. És azt gondolom, hogy ez a rendszerváltásnak az álma. Mi magyarok azt gondoltuk 20 évvel ezelőtt, hogy ez az a három dolog, amiért érdemes ezt a rendszert váltani, és amitől azt vártuk, hogy jobbra fordul a sorsunk. És az elmúlt 20 évben nagyon sok minden történt. Kiépült a piacgazdaság, plurális demokráciában élünk, jogállam van, tiszteljük az emberi szabadságjogokat, és az életminőség is sokat változott az elmúlt 20 évben. De egészen biztosan nem értünk még ennek az útnak a végére. Nem értünk a végére, és még sok a teendőnk ezen az úton, hiszen Magyarország ma valahol az Európai Uniós átlag életszínvonal, átlag fejlettségnek a 60-64%-a körül van. Éppen ezért sokat kell még dolgoznunk annak érdekében, hogy beteljesítsük a rendszerváltás álmát, hogy megvalósítsuk azt, ami miatt tulajdonképpen ebbe a rendszerváltásba fogtunk. És az is igaz, hogy sajnos ma Magyarországon továbbra is, most már nem külső, hanem belső határok szabdálják az országot. És ezek a határok ugyanannyira áttörhetetlennek tűnnek, mint annak idején a vasfüggöny, amilyen volt. Hiszen határ húzódik a szegények és a gazdagok között. Határ húzódik a leszakadó Magyarország és a modern Magyarország között. Határ húzódik a képzetlenek és a versenyképes tudással rendelkezők között. És határ húzódik roma polgártársaink és a magyarok között, de ugyanígy létezik egyfajta politikai határ is a jobboldali és a baloldali magyar állampolgárok között. Ezért, kedves barátaim, a magyar baloldalnak a következő 20 évben az a feladata, hogy ugyanúgy bontsa le ezeket a határokat, mint ahogy azt Németh Miklós és Horn Gyula nemzedéke tette a vasfüggönnyel. Azt kell, hogy mondjam, hogy történelmi pillanatban találkozunk a mai nap. Történelmi a pillanat, és ezt mindenkinek pontosan értenie és éreznie kell. Ma Magyarországon három válság nehezíti az ország dolgát. Az első az a gazdasági világválság. Mindnyájunk megtapasztaltuk, hogy ez a gazdasági világválság visszavetette az ország gazdaságát, és nagyon sok szenvedést okozott az embereknek. Ez a gazdasági világválság nem csak Magyarországra hozott ilyen bajt, hanem a világ számos más országára. És amikor 10-12 hónappal ezelőtt a Magyar Szocialista Párt úgy döntött, hogy egy azonnali, hatékony válságkezelésbe kezd, akkor szerintem helyes és tisztességes döntést hoztunk. És ennek a döntésnek ma már érződnek az eredménye, és ez mindenféleképpen jó hír. Hiszen 10 hónappal ezelőtt még arról szóltak a kommentárok külföldről és itthonról is, hogy vajon mi lesz Magyarországgal, vajon ki tud-e kecmeregni ebből a válságból. És ma azt láthatjuk, hogy Magyarország sokkal jobban teljesít, mint az Európai Unió számos másik országa. És ez megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy megint Európa élvonalába kerülhessünk. És azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket felvállalni igazi nemzetmentő feladat, igazi bátor döntés volt, mert amikor ezt elvállaltuk, akkor pontosan tudtuk, hogy nagyon sokan bennünket fognak vádolni, baloldaliakat azért, amiért ezeket a nehéz döntéseket meghozzuk, és ezáltal áldozatvállalásra kényszerítjük az országot. De a politikának pont az a lényege, hogy ilyen emberpróbáló időkben is képesek vagyunk meghozni a helyes döntéseket. És természetesen ez a siker nem jöhetett volna részre az ország polgárai nélkül, a Magyar Szocialista Párt támogatása nélkül, és nem jöhetett volna létre a Magyar Szocialista Párt frakciójának kitartó munkája nélkül. Úgyhogy köszönet illeti őket ezért egészen biztosan. És természetes, hogy még egy embernek köszönet kell, hogy legyen a része, ez pedig a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Bajnai Gordon. A gazdasági válság az, ami nehezíti Magyarország dolgát. Van két másik válság, ami ugyanilyen nagy problémát okoz az országnak. Az egyik egy politikai válság. Szerintem mindannyian érezzük itt a teremben is és a termen kívül, hogy az elmúlt 20 évben a politika nagyon sokat vesztett a hiteléből. Elvesztettük a bizalmunkat a politikában. És pontosan emiatt a bizalomvesztés miatt és a sok megszegett ígéret miatt nagyon sok magyar választó ma úgy érezheti, hogy elvesztette a hitét azokban a politikusokban, akiket megválasztott. És éppen ezért az egész politikai rendszerünk kérdőjeleződik meg. Ez a válság nagyon súlyos válság, amit talán nehezebben lehet kezelni, mint a gazdasági világválságot. És a harmadik ilyen válság, ez egy demokratikus válság. Ez a válság arról szól, hogy pontosan a nehéz gazdasági körülmények miatt, amelyek sokkolták a magyar választópolgárokat, a magyar embereket, és az a fajta bizalomvesztés, amiről az imént beszéltem, a politika, a politikusok irányába, ez lehetővé tette azt, hogy megint csak viharfelhők gyűjjenek a magyar demokrácia egén. ezek a viharfelhők a szélsőségek és a radikalizmus sötét felhői. És ezek a felhők árnyékolnak mindent, amiben a demokraták és a humanisták hisznek Magyarországon. És én ma azért állok itt önök előtt, azért jöttem ide, hogy ezzel a három válsággal megbirkózzak, hogy szembe menjek ezzel a három válsággal, mind a hárommal. Hiszen az az út, amit én ajánlok a magyar baloldalnak, a magyar embereknek, az a jövőről szól, a jövőbe vezet. Arról szól, hogy a haladást kell, hogy válasszuk a visszafordulás helyett. Az általam ajánlott út, az fenntartja a gazdaság növekedését, emeli az életszínvonalat, és biztonságot nyújt a nyugdíjasoknak, a rászorulóknak és a munkából élő embereknek egyaránt. És ez az út, ez olyan út, amin ha végigmegyünk, akkor egy új politikai kultúrát tudunk meghonosítani Magyarországon, egy olyan új politikai kultúrát, amelyik visszaadja a közbizalmat, és helyreállítja a politika presztízsét, amire igenis nagy szüksége van a magyar demokráciának. De kedves barátaim, ez az az út is, ami arról szól, hogy szembe fogunk határozottan, keményen és bátran menni a társadalom radikalizálódásával, és meg fogjuk védeni a demokráciát, a szabadságot, a jogállamiságot és az emberi méltóságot. És természetesen minden történelmi pillanat egyben korszakhatárt is jelent. És mi is korszakhatárhoz érkeztünk. Hiszen ez a gazdasági világválság, ami beköszöntött, ez megrengette nagyon sok ország nemzetgazdaságát. Ez a különböző kormányokat arra kényszerítette, hogy beavatkozzanak, hogy megszorítsanak, hogy a kiadásokat visszafogják. És arra kényszerítette sajnos a magyar embereket is, hogy alkalmazkodjanak ehhez a válsághoz. De nem csak ez történt, nem csak ezt okozta ez a világgazdasági válság, hanem azt is, hogy ledöntött számos tabut, amit az elmúlt években tabuként, fétisként kezeltünk. Ebben az első és legfontosabb talán a piac mindenhatóságába vetett hit. Kiderült és egyértelművé vált, hogy az Adam Smith által lerajzolt, láthatatlan kéz, amely ugye a piacot és a gazdaságot vezérli, az nem csak láthatatlan, hanem tehetetlen is. A másik ilyen tabu, amivel le kell, hogy számoljunk, az a fogyasztás mértéktelen ösztönzése, hiszen ez a fajta politika, ez arra ösztönzi a lakosságot, hogy minél több hitelt vegyen föl, és mininkább eladósodjon. Ennek egyszer mindenkorra gátat érdemes vetni. És a harmadik ilyen az a profit korlátlan hajhászása. A pénzügyi szektorban olyan kockázatokat vállaltak az ott dolgozók, ezek a cégek, amelyek tulajdonképpen elindították ezt a pénzügyi világválságot, amely végig sepert a magyar földgolyón. Ez azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen, ez ellen tenni kell. És éppen ez a politika mutatja azt, hogy a neoliberális és a neokonzervatív gazdaságpolitika csődbe ment, bemutatta az elmúlt időszak azt, hogy milyen korlátjai vannak ennek a politikának. És éppen ezért azok, akik arról beszélnek, hogy már most temetik a baloldalt, a baloldali értékrendet, a baloldali eszméket, ez ebből is világosan látszik, hogy azok tévednek. A baloldali eszmékre, és a baloldali értékekre a következő időszakban nagyon-nagyon szükségünk lesz. Nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenhol. És a baloldali politikára, amit mi itt most Magyarországon képviselünk, arra pedig az országnak lesz nagyon komoly szüksége a következő időszakban. És hát mérföldkőhöz érkeztünk. A világgazdasági válság lezárt egy korszakot. Az új évtized soha nem látott kihívások elé állította a nemzetet. Éppen ezért ki kell, hogy jelöljük Magyarország helyét és szerepét a válság utáni világban. Az egész nemzetet átfogó modernizációra van szükség. A nemzeti modernizáció valamennyi magyar felemelkedését kell, hogy szolgálja, és az élet minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ez a nemzeti modernizáció több cikluson keresztül kell, hogy kitűzzön célokat. És ez az egész nemzet közös vállalkozása kell, hogy legyen, éppen ezért a megvalósítása érdekében közmegegyezésre kell, hogy jussunk. A sikeres válságkezelés nyomán történelmi lehetőség előtt áll az ország. Az eddigi reformkísérletek mindegyikét költségvetési megszorítások kényszere kísérte. Első ízben kezdhetjük el Magyarország modernizációját gazdasági növekedés feltételei között. Ezért lehetőség lesz a változás negatív hatásait szociálisan igazságos módon tompítani. Szigorú és felelős gazdálkodás mellett a következő 4 évben mintegy 2000 milliárd forinttal bővül a gazdaság. És az a kérdés, hogy mire fordítjuk ezt a többletet. A mi válaszunk egyszerű. Azt mondjuk, hogy nem osztogatni kell, hanem befektetni. Hogy közeledjünk a rendszerváltás álmának beteljesítéséhez. A növekedés hasznát azoknak kell adni, akiket a válság a leginkább sújtott. De úgy, hogy ne veszélyeztessük az ország hosszú távú fejlődését. A mi programunk konkrét, reális és megvalósítható. Szeretném meg is mutatni. Van olyan párt, ahol nincs még kötve, fűzve a program, ez nem a szocialista párt. A program mintegy 50 oldala, 14 fejezete, tartalmaz az elért eredményeket, a szakmapolitikai programokat, és azokat a vállalásokat, amit most a következő vállaláson a Magyar Szocialista Párt a választóknak ajánl. Ebből a programból most azokat a területeket érinteném, amelyek kulcsfontosságúak a jövő szempontjából. Ilyen a foglalkoztatáspolitika, az oktatáspolitika, a szociális terület, az egészségügy, a vidékfejlesztés, a gazdaság és az állam szerepe. Kezdjük rögtön a munkával, a foglalkoztatáspolitikával. Az ország fejlődésének útja a foglalkoztatás bővítésén keresztül vezet. Ehhez az kell, hogy legyen elég munkahely, és megérje tisztességesen munkát adni és vállalni. Ezért folytatjuk az adócsökkentést, 4 év alatt összesen 4%-kal csökkentjük a munkavállalók terhét, hogy többen dolgozzanak és többen fizessenek kevesebb adót. És ezért ösztönözzük a munkaerő mobilitását. Ezért adunk 2011-től a minimálbér összegéig terjedő szakmunkás ösztöndíjat a hiány szakmát tanuló fiataloknak. A másik ilyen fontos terület az oktatás. Csak úgy fejlődhet az ország, ha fejlődnek, tanulnak lakói is. Olyan országot akarunk, ahol gondozzák a tehetségeket, elismerik a teljesítményt, és méltányolják a tudást. Ez a mi igazi természeti kincsünk. Ezért fektetünk be az oktatásba, az innovációba és a kutatásfejlesztésbe minden korábbinál többet. Ezért visszük véghez több mint 100 milliárd forint beruházással a megkezdett nemzeti iskolafejlesztési programot. És ezért tettük ingyenesen elérhetővé a tankönyveket a közoktatásban. És ezért indítunk nemzeti nyelvtanulási programot, hogy a 35 éven felüliek ingyen elsajátíthassanak egy nyelvet alapfokon. Harmadik a szociális rendszer. Megvédjük a rászorulók érdekeit, és megőrizzük a szociális juttatásoknak a fenntarthatóságát. Úgy modernizáljuk a szociális rendszert, hogy annak jusson több a közösből, akinek erre nagyobb szüksége van. Aki képes és van rá lehetősége, az viszont munkából éljen meg. De az, aki képtelen egyedül boldogulni, annak igenis kötelességünk támogatást nyújtani. S és az egészségügy területén a kor követelményeihez igazítjuk az egészségügyi rendszerünket. Ezért bővítjük a járóbeteg szakellátás kapacitását, az uniós források segítségével pedig tovább modernizáljuk a kórházak és rendelők műszerparkját. Öt éves bérfelzárkóztatási programot indítunk, amivel az egészségügyi dolgozók átlagkeresetét a nemzetgazdasági átlag másfélszeresére emeljük. Négy év alatt pedig ötszörösére emeljük az egészségügyi kutatások állami támogatására szánt forrásokat. Az ötödik a vidékfejlesztés, amiről Gráf József biztos sokat beszélt már. Hiszen sikeres magyar vidék nélkül nem létezik sikeres Magyarország. Tovább küzdünk a területi egyenlőtlenségek felszámolásáért, és megvédjük a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az Unióban, elérjük a külföldiek magyarországi földvásárlását akadályozó moratórium meghosszabbítását. Emellett kiemelten támogatjuk a bioenergia előállítását, és segítjük a háztáji értékesítés elterjesztését és a szociális szövetkezetek létrejöttét. És a hatodik a gazdaság. Felelős, kiszámítható, nemzeti gazdaságpolitikát folytatunk akkor, ha megvédjük a válságkezelés eredményeit, a költségvetés stabilitását és a forint árfolyamát. De kedves barátaim, szeretném jelezni, hogy ez nem cél, hanem eszköz. A stabil költségvetés, az erős forint, a kordában tartott infláció mind a nemzeti és egyéni gyarapodás eszköze. Ez a feltétele annak, hogy tartósan bővüljön a gazdaság, hogy a cégek megőrizzék működőképességüket, és minél több állást kínáljanak a magyar embereknek. És mert mindez együtt alapozza meg, hogy a következő években jóval az uniós átlag felett növekedjék a gazdaság, így lehetünk újból a térség éllovasai. És ki kell használni Magyarország komparatív előnyeit. Meg kell jelölni a gazdaság húzó ágazatait. Ilyen lehet például a gyógyszeripar, a biotechnológia, a logisztika, az autógyártás, a szolgáltató ágazatok, a kutatásfejlesztés, az infokommunikáció, a zöld gazdaság, a turizmus, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. És az általam említett gazdasági területek azért felsorásszerűek, mert ezekben a kérdésekben is közmegegyezésre van szükség, hiszen a fejlesztés hosszú távú tervezést igényel és hosszú távú munkát. Az hetedik az állam szerepe, hiszen a sikeres modernizációhoz hatékony, szervező és fejlesztő államra van szükség, amely nem fél beavatkozni ott és akkor, ahol arra szükség van. És még egyszer szeretném megmutatni a programot. Természetesen ebben a programban sokkal több van, sokkal részletesebben foglalkozunk a különböző szakmapolitikai kérdésekkel. Azt is mondhatnám, hogy ez a Magyar Szocialista Párt kormány programja. De hogy ezt a politikát be tudjuk teljesíteni, hogy véghez tudjuk vinni ezt a politikát, hogy be tudjuk teljesíteni a rendszerváltás álmát, ehhez olyan politikusokra van szükségünk, akik a nemzetet szolgálni akarják, és nem uralkodni rajta. Olyan politikusokra, akik az ország érdekét fontosabbnak tartják, mint a politikai zsákmányszerzést. Amikor készültem a mai beszédemre, akkor eszembe jutott egy Gandhi idézet. Ez az idézet úgy hangzik, hogy nem mi politikusok teszünk szívességet a társadalomnak azzal, hogy szolgáljuk őket, hanem a társadalom tesz szívességet nekünk azzal, hogy a lehetőséget biztosítja erre a szolgálatra. És kedves barátaim, ez az igazi változás! Ez az igazi változás! Ilyen politikusokra van szüksége a magyar nemzetnek, a magyar hazának. És akkor tudjuk beteljesíteni a rendszerváltás álmát. A magyar politikai életnek abba kell hagynia azt a hagyományát, hogy csak azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja a másikat megsemmisíteni, megtizedelni, megalázni vagy levadászni. A következő 20 évben a politikának arról kell szólni, amiért bennünket az országgyűlésbe küldenek a választópolgárok. Arról, hogy mit akarunk tenni ezzel az országgal, mit akarunk tenni az itt élő magyar állampolgárok életminőségének javításáért. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs szükség a konfliktusra és a vitára. Igen, a vita jó, de akkor jó csak a vita, ha a tartalomról szól, a megoldásokról szól, és nem egymás mocskolásáról. Én erre a típusú politikára szegődök. Én ebben a politikai kultúrában hiszek. Abban a politikai kultúrában, ahol nem szégyen elismerni azt, hogyha a másiknak igaza van. És az sem szégyen, és nem a gyengeség jele, ha beismerjük azt, hogy valamiben tévedtünk. Sőt, pont az ellenkezője, a magabiztosság és a szilárd értékrendnek a jele az, hogyha képesek vagyunk elismerni a másik igazát, és beismerni a saját tévedéseinket. És biztos most a következő mondatainál itt a jelenlévők a teremben is megmosolyogni fognak, és egészen biztosan a termen kívül is sokan megmosolyognának ezért. De el kell, hogy mondjam, mert ebben hiszek. Kevés olyan szakma van a világon, amelynek segítségével annyi jót lehetne tenni az embereknek, mint a politikusi hitvallás. És ez még akkor is így van, hogyha látjuk, hogy az elmúlt 20 évben rengeteg korrupciós botrány, politikai botrány volt kénytelen elviselni a magyar választói grémium. És ez nem jó, barátaim. Nem jó az, hogyha korrupciós ügyek és politikai botrányok övezik a magyar politikai életet. Ez rombolja a közbizalmat, rombolja a politikába vetett hitet. Ez ellen tenni kell. De az is biztos, hogy ez nem egy éve kezdődött, és nem négy éve kezdődött, sőt, még csak nem is nyolc éve kezdődött. Ezen botrányoknak a sorozata végigkíséri az újkori Magyarország történelmét. És ez baj, barátaim, ez ellen tennünk kell, bátran tennünk kell. Éppen ezért én azt gondolom, hogy mivel az elmúlt 20 évben ez folyamatosan jelen volt ez a probléma. Minden kormány, függetlenül, hogy melyik pártról volt szó, érintett. Függetlenül, hogy helyi vagy országos szintről volt szó. Ez ellen egyszer s mindenkorra tennünk kell. Ezzel egyszer s mindenkorra le kell, hogy számoljunk. Azokból az esetekből, amik az elmúlt 20 évben történtek, minden politikusnak tanulnia kell. Mi egészen biztosan meg fogjuk tanulni a leckét. Hiszen a Magyar Szocialista Pártnak nagyon sok kárt okoztak ezek a botrányok. Nagyon sokan fordultak el tőlünk azért, mert azt gondolták, hogy mi nem teszünk ez ellen semmit. De ez nem igaz. Mi vagyunk az a párt, amelyik beterjesztette az országgyűlésnek a pártfinanszírozási törvényt. Mi vagyunk az a párt, amelyik beterjesztette az országgyűlésnek a kampányfinanszírozási törvényt. A Magyar Szocialista Párt frakciója 100%-ban támogatta ezeket a kezdeményezéseket. Nem beszél a különböző munka törvénykönyvének a módosításával, amivel megakadályozhatjuk azt, hogy olyan ügyek kerüljenek megint elő, mint amit az elmúlt időszakban tapasztalhattunk. És ezen az úton bátran, határozottan kell tovább menjünk. Éppen ezért én azt mondom, hogy új vezetőkre van szükségünk. Olyan új vezetőkre, akik képesek és akarnak szakítani a múlt kétes tradícióival, kétes hagyományaival. Olyan politikusokra, akik kellően bátrak ahhoz, hogy kimerjék mondani az igazságot, és felmerjék vállalni a változás szükségességét. Ugyanis, kedves barátaim, nem nézhetjük tovább bekötött szemmel a politikai rendszerünknek az erodálását. És kedves barátaim, van még egy fontos dolog, amiről mindenféleképpen őszintén kell, hogy beszéljünk a mai nap. Erősödik Magyarországon egy szélsőjobboldali mozgalom. Különösen azokban a megyéinkben, ahol magas a cigány lakosságnak a száma. Nagyon egyszerű politikát alkalmaznak, a célkeresztbe most a cigányságot állították. És akár itt mondhatnák sokan azt, hogy hát megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy hát ők a cigányok, mi nem vagyunk cigányok, ezért ezzel nekünk olyan sok dolgunk nincsen. Ez helyes ez így? Egészen biztosan nem. Ugyanis ma a cigányok, holnap pedig azok, akik nem értenek velük egyet. Az a szélsőjobboldali párt, amelynek az ideológiája, a programja és a magatartása komoly veszélyt jelent a magyar demokráciára, a magyar jogállamra. Éppen ezért abba kell egyszer s mindenkorra hagyni a mellébeszélést, őszinte, egyenes mondatokat kell mondani, és bátran cselekedni. Úgy is mondhatnám, hogy véget kell vetni a kettős beszédnek és a körmondfont fogalmazásnak. Sőt, azt is mondhatnám, hogy itt az idő. Igen, nem mosolyogatok, itt az idő, hogy végre Orbán Viktor és a Fidesz is csatlakozzon a Magyar Szocialista Párthoz a szélsőségekkel szembeni küzdelemben. Én, kedves barátaim, abban hiszek, hogy a demokrácia gyermek betegségeit csak még több demokráciával lehet gyógyítani. Ezért azt vállalom, hogy megvédjük a demokráciát, megvédjük a jogállamot, megvédjük a szabadságot, és megvédjük az emberi méltóságot. Kiállunk azok mellett, akiket faji, etnikai, vagy éppen politikai hovatartozása miatt bármilyen diszkrimináció ér. Sőt, kedves barátaim, meg kell, hogy védjük a magánélet szentségét is. Nem helyes, hogyha bármely politikus, bármely politika erő folyamatosan nap mint nap meg akar bennünket tanítani arra, hogy hogyan kell, hogy éljük az életünket. Bízzuk rá ezt a magyar emberekre. És természetesen fellépünk minden gyűlöletet gerjesztő megnyilvánulás ellen, mert ez a radikalizmus malmára hajtja a vizet, és a dübörgő bakancsokkal csak az álmainkat taposhatjuk el. És arról is kell egy szót ejtsünk, hogy bizony nagyon sokan kiábrándultak a magyar baloldalból. Sokan úgy gondolják, hogy bizonytalanok abban, hogy elmenjenek-e szavazni, és kire adják le a voksukat. Nekik szeretném üzenni azt, hogy ma Magyarországon egyetlen egy politikai közösség van, a Magyar Szocialista Párt, amely valódi politikai otthont adhat mindazoknak, akiknek fontos a demokrácia, a jogállam, a szabadság, a baloldali és liberális értékek. Mi vagyunk azok, akik erővel ki fogunk tudni állni ezek mellett, az értékek mellett, ezért minél többen támogatják a baloldalt, annál erősebb tud lenni ez a kiállás. És értem a kiábrándultságot, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy április 11-én minden magyar embernek kell hozni egy döntést. És ennek a döntésnek komoly tétje és komoly következménye van. Ennek a döntésnek az a lényege, hogy milyen világban szeretnének élni a magyar emberek. Olyan világban, ahol bármitől is félni kell, vagy olyan világban, ahol nyugodtan élhetjük a mindennapjainkat. Éppen ezért azt ajánlom a bizonytalankodó szavazók figyelmébe, hogy a távolmaradás is döntés, és ennek a döntésnek az a következménye, hogy aki távol marad, az a szélső jobb oldalra szavaz. Kedves barátaim, én egy vagyok a 15 millió magyar közül. Baloldali, a hazáját szenvedélyesen szerető politikus. Hiszek a magyar emberekben, és hiszek abban, hogy közösen meg tudjuk valósítani a rendszerváltás álmát. De azt is értem és hallom, hogy sokan ilyenkor megkérdezhetik magukban, vagy a mellette ülőtől, hogy de miben más ez az ember, mint a többi eddig látott vezető? Miért higgyük el neki, hogy ő végigmegy ez az úton, és beteljesíti azokat az ígéreteket, amiket itt elmondott? Hiszen annyiszor csalódtunk már a politikában, annyiszor szedték meg politikusok az ígéreteiket, hogy vajon most mitől lesz más? Mitől hihetjük el pont neki, hogy neki megvan a szándéka, ereje, hogy végigmenjen ezen az úton? És erre csak azt tudom önöknek mondani. Én egy új jelölt vagyok, egy új világképpel. És ennek a világképnek a megvalósítására tettem föl az életem. Ennek a világképnek a megvalósulásától és sikerétől függ a gyermekeim sorsa és jövője. És nem hiszem, hogy kell ennél nagyobb motiváció, hogy közösen beváltsuk ezt a rendszerváltás álmát. És azt kell, hogy mondjam, hogy megvan bennem az a bátorság és erő, ami ahhoz kell, hogy szakítsak a múlt hibáival. És éppen ezért egy új irányt ajánlok önöknek, és ennek az új iránynak az a lényege, hogyha ez beteljesül, akkor ez az új irány, ez fellendüléshez vezet, visszaállítja a közbizalmat, és megszünteti a félelem légkörét. És kérem önöket, hogy értsék meg, hogy ezt mi egyedül politikusok nem tudjuk beteljesíteni, nem tudjuk végigvinni. Ehhez szükség van az önök támogatására is. Szükség van önökre, hogy támogassanak bennünket, hogy be tudjuk váltani ezt a jövőképet. Hogy meg tudjuk valósítani azt, amiben hiszünk, amit helyesnek tartunk. Ezért kérem önöket, támogassák a Magyar Szocialista Pártot és annak jelöltjeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Én készen állok, megvan bennem az az erő, hogy végigmenjek ezen az úton. Semmi nem tud eltántorítani ettől. Keményen végig fogom küzdeni, bármi is jöjjön szembe velünk ezen az úton. De egy kérdés marad, hogy én mellettem van-e még ebben a teremben, aki hajlandó velem jönni? Igen vagy nem? Hadd halljam, mert nem hallom teljesen. Még egyszer, igen? 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 Akkor induljunk együtt, és csináljuk meg, amire vállalkoztunk. Utánunk sátok! Köszönöm szépen a figyelmet! Hajrá, Netszé! Köszönöm szépen!
Mesterházi Attila beszédét láttuk a Szímacsarnokból, amely egyben az MSZP kampányító beszéde is volt. Továbbra is itt van velünk a stúdiónkban Political Capital kutatási igazgatója, Krekó Péter és Szomszéd Orsolya Nézőpont Intézet elemzője. Milyen volt ez a beszéd?
Szerintem ennek a beszédnek alapvetően hármas célnak kellett megfelelnie. Az egyik, hogy legyen egy retorikailag erős beszéd, amivel Mesterházi Attila bizonyíthatja azt, hogy valóban kihívója Orbán Viktornak. Én azt gondolom, hogy ezt a célt alapvetően teljesíteni tudta a beszéd. Sokat hallhattunk arról, és ez egy általános vélemény, hogy Mesterházi Attilának a karaktere egyszerűen olyan, hogy nehezen kelhet versenyre mondjuk Bokros Lajossal vagy Orbán Viktorral, akiket hagyományosan erős, hát olyan karizmatikus politikusokként tartunk számon. Tehát ezt valamilyen szempontból bizonyítani kellett. Én azt hiszem, hogy ehhez ez a beszéd jó volt. Másik cél az enervált szocialista tábor mozgósítása. Minden kutatás arról szól, hogy a szocialisták sokkal kevésbé lelkesek és sokkal kevésbé biztosak abban, hogy el akarnak menni szavazni, mint például a Fidesz szavazói. Én azt gondolom, hogy ezek az üzenetek eljuthatnak a saját táborhoz, azt valamilyen szinten megerősíthetik, tehát ennek a célnak is, hogyha ez folytatódik persze meggyőző üzenetekbe, akkor ennek is megfelelhetett ez a program. A harmadik pedig, hogy valami programot vázoljon föl, ami jól megkülönböztethető egyrészt a korábbi szocialista programoktól, másrészt a Fidesz programjától. Én azért itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy modernizációs programot ígért Mesterházi Attila, de azért ezek inkább rövidtávú népszerűséghajhász intézkedések voltak, amelyeket felsorolt. Új jelöltként pozícionálja magát, de ez egy régi szocialista program, amely nagyon hasonlít például a 2002-es száznapos programhoz.
Új jelölt, lehet, hogy régi program. Kik a megszólítottak?
Hát igen, valóban konkrétan megnevezte az elbizonytalanodott, kiábrándult szavazókat, ezt így ki is mondta, tehát hozzájuk szólt, ebben nem volt semmi titok, és nekik üzente azt is, hogyha meg akarják állítani a Fidesz kétharmadát, ha úgy tetszik, itt zárójelbe ezt csak én teszem hozzá, tehát a óriási felhatalmazását, akkor az egyetlen alternatíva az az MSZP. Tehát nyilván ez az a fajta kommunikáció, amely már megjelent egyébként az MSZP-nél egy ideje, tehát hogy egyetlen alternatíva létezik, mindenkit szeretnének ebbe az egy táborba összeterelni. Emellett szerintem a programhirdetés ténye sokkal fontosabb volt annál, mint a tartalma. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban itt elhangzott számos konkrétum, több területet megnevezett, részletesen beszámolt egy-két ígéretről. Azonban nem hiszem, hogy a választók többsége ezt teljes mértékben át tudná tekinteni, feldolgozni, értelmezni. Tehát szerintem itt valóban maga a tény az, hogy nekik van programjuk, ez volt a fő üzenet, és egyébként meg az elemzők és a média, az újságírók tudnak csemegézni abból, hogy mik a konkrét elképzelések.
Ez az üzenet maga, hogy nekik már van programjuk, ez azért, hogy van egy párt, aminek van olyan párt, aminek még nincs programja, nekünk meg be van kötve, ez valószínűleg a Fidesznek szólt, de azért Orbán Viktor személyesen is megszólított. Volt, hogy név szerint, és volt úgy, hogy egyébként lehetett valószínűsíteni, hogy ez Orbán Viktornak szól egy-két mellékmondat.
A Fidesznek szólt olyan értelemben, hogy megpróbálják tartalmi vitára kényszeríteni, késztetni az ellenzéki pártot. Ennek a sikere kétséges, hiszen ezt a nyomást kell éreznie a Fidesznek ahhoz, hogy ebbe egyáltalán belemenjen. Eddig ugye ezt igyekezett elkerülni a Fidesz. Ami a konkrét megszólítást illeti, az egyetlen helyen fordult elő, mégpedig amikor szélsőségesekről beszélt, a szélsőjobboldali veszélyéről, és hát felszólította Orbán Viktort és a Fideszt, hogy csatlakozzanak az MSZP-hez.
Ezt már sokszor megtették.
Ebben. Tehát ez nem egy újdonság. ez az egyik olyan eszköz, módszer, amellyel egyébként fel lehet kelteni az érdeklődését, fel lehet rázni a kiábrándult volt szocialista szavazók lelkesedését.
Nem csak Orbán Viktorról beszélt igazából Mesterházy Attila, hanem minden politikai riválist valamilyen szempontból.
Igen, hát a liberális gazdaságpolitika.
Pontosan az Bokros Lajosnak és az MDF politikájának a bírálata, beszélt a szélsőségesekről is, és én hozzátenném egyébként azt is, hogy beszélt arról, hogy nagyon fontos a pénzügyi egyensúly megteremtése és a forint árfolyam védelme, de ez nem öncél, hanem egy eszköz ahhoz, hogy a jólétet meg lehessen teremteni, ami szerintem egy kiszólás igazából a bajnai kormány irányába. Ez az a pont, amin keresztül meg tudja magát különböztetni Mesterházy Attila bajnai Gordon kormányától. És ha az előbb arról beszéltünk, hogy kikhez szólt pontosan ez üzenet, viszonylag didaktikusan végigvette azokat a szavazói csoportokat Mesterházy Attila, akik nek a szavazatára számít végülis a bizonytalankodók körébe, például és külön hangsúlyt fektetett az agráriumra. Ezen belül ez jelen helyzetben én azt hiszem egy logikus lépés, egy logikus program. Valóban az itt szerintem a komoly kérdés, hogy 2002-ben ezeket a jóléti jellegű ígéreteket ellenzékből nagyon könnyen, hatásosan tudta megfogalmazni a szocialista párt. 8 év kormányzat után, még akkor is, hogyha a jelölt elmondja magáról, hogy ő új jelölt, új programmal, akkor is ezt mennyire tekintik hitelesnek a választók. Nem mondhatjuk azt, hogy ezek eleve hiteltelen felvetések, de ez szerintem azért egy komoly dilemma.
Azt a szót használta, hogy logikus az, hogy megszólította az agráriumot. Az agráriumot azért minden választásra készülő erő megszólította. Benne van a Jobbik programjában, Orbán Viktor is említette. Tehát akkor azt kell mondjuk, hogy itt logikus programok vannak, és nem feltétlenül hiteles programok vannak, mert hogy mindenki azt szerint megy, hogy a befogadó mit szeretne hallani, és akkor én olyan programot mondok.
Szerintem az a fontos, hogy milyen eszmélységet, milyen világképet próbált ezzel tükrözni. És itt elhangzott, hogy a neoliberális gazdaságpolitika bírálata az Bokros Lajosnak szólt, de én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek is szólhatott burkoltan. Ugyanis fontos kérdés volt, hogy mint új jelölt, ugye ezt hangsúlyozta, hogy ő egy új jelölt, új programmal, új irányjal, tehát ami új, az jó, tehát valamihez képest kell meghatározni azt, hogy miben új, és ez pedig hát az előtthöz képest lehetséges. Egyrészt Gyurcsány Ferenc, ez természetesen itt nem lehet arról beszélni, hogy valami komoly bírálatot fogalmazott volna meg a múlttal szemben, az előző korszakkal szemben, hiszen most az egységet kell megteremteni, egységesen kell a kampányban politizálni.
Azt viszont megfogalmazta, hogy tudni kell beismerni a hibáinkat, és hogy az elmúlt korrupciós időszak korrupciós vágyai és korrupciós ügyei, azok rossz fényt vetettek, hát szerinte a Magyar Szocialista Pártra, valószínűleg nem csak a Magyar Szocialista Pártra, hanem ugye az egész magyar közéletre, az egész magyar politikai vezetésre, és elitre és mondjuk az egész parlamentre is, hogyha ezt így lehet mondani.
Igen, valóban erről muszáj volt valamit mondani, azt szerintem. Egyszerűen amiatt, mert az MSZP-nek a megítélését véleményem szerint a leginkább ez határozza meg most a választók szemében. A BKV botrányok ebből a szempontból a legrosszabb időpontban jöttek az MSZP számára. Korábban is azt láthattuk, főleg a Cuslávügy óta, hogy a korrupció, mint jelző, ez mérésekből is látszik, nagyon erősen összekapcsolódott az MSZP nevével, és ezért muszáj új jelölt azt az üzenetet közvetítenie, hogy ő ettől is valamiféle elrugaszkodást akar, attól a korábbi politikától, amelynek része ebből a szempontból a korrupció is.
Ebben lehet sikere? Tehát ő el tudja Mesterházy Attila hitetni azt, hogy ő az elmúlt MSZP-vel, azzal az időszakkal, amiben egyébként részt vett az elmúlt időszak MSZP-ben, hogy azzal leszámolt, ő most egy új jelölt, egy új politikát visz véghez, és ahogy itt a végén mondta, van bátorságom és erőm ahhoz, hogy szakítsak a múlt hibáival, és az új irány az fellendülést hoz.
Szerintem most nem annyira. Tehát ez szerintem már inkább a választások után dől el, hogy tud-e új irányba mozdulni az MSZP. Most nyilván nem lehet szembefordulni az elmúlt 8 évvel, eredményekről is kell beszélni. Tehát az, hogy egyáltalán ez a baloldali politika, tehát visszatérés ahhoz a hagyományos baloldalhoz, amiről nagyjából beszélt Mesterházy Attila, itt ugye a baloldali eszmék képviseletéről szólt, az szerintem majd az ellenzéki létben, tehát a választások után lehet valódi, tehát hogy ez valóban meglátszik-e majd a tettekben. Hiszen erről lehet beszélni, de nem biztos, biztos, hogy hitelesen lehet képviselni most, amikor egyébként felmentést is adott az előző kormányzatnak, hiszen arról beszélt, hogy a reform és a megszorítás együtt járt, ez egy kényszer volt, míg most egy új korszak következhet, mert már a növekedésben lehet fejlődést előidézni.
Akkor lehet, hogy ez a beszéd nem is a 2010-es, hanem a 2014-es választási beszéd volt?
Nyilvánvalóan kettős célja van ezzel Mesterházi Attilának. A kettős cél természetesen összekapcsolódik, tehát az elvárásoknál már egy kicsivel jobb teljesítményt tud felmutatni a szocialista párt a választásokon, akkor azzal biztosíthatja azt is, hogy 2010 után is ott legyen a párt vezetésében, akár pártelnökként, akár más módon. Ez az érdekesség, hogy valóban ugyanúgy, ahogy a Fidesz is a változás ígéretével kampányol, ugyanúgy, vagy Orbán Viktor, ugyanúgy Mesterházi Attila is a változás ígéretével kampányol, valóban jelentős kérdés az, hogy a választások előtt ez mennyire lehet egy hiteles üzenet. Mesterházi Attilának egyébként jelen helyzetben az mindenképpen egy előny, hogy ő sok visszautasítás után, tehát sokan visszautasították a miniszterelnök jelöltséget, ő valóban elvállalt, és ezzel erre azért itt is utalt, ez valamiféle áldozathozatal is a párt irányába. Nyilvánvalóan, hogy mindezzel már a 2010-es választás utáni időkre készül.
Említette azt, hogy amennyiben meg tud maradni a párt vezetésében. Tehát lehet, hogy az MSZP annyira új irányt vesz, hogy azokat az embereket, akik most részt vesznek a kampányban, ideértve Mesterházi Attilát is, teljesen lecserélik, valahonnan előszednek egy másik garnitúrát, akivel lemennek a 2014-es választásoknak, és nem követik azt, ami a Fideszben volt, hogy Orbán Viktor RAL, mint miniszterelnök jelölt elvesztették a választásokat, de a következő négy évben is Orbán Viktorral mentünk neki akkor is, de a következőnek is neki mentünk Orbán Viktorral, és valószínűleg nyerni fognak.
Hát igen, az MSZP mindig lecserélte azokat, akikkel a bukást szenvedett el egy választás után. Tehát Mesterházi Attilának az az elsődleges egyéni stratégiája, tehát hogyha az egyéni célról beszélünk, és nem az MSZP céljáról a választásokat illetően, hogy elkerülje a bűnbak szerepét. Tehát nyilván, hogyha az eredmények értékelése kezdődik, nyilván ez akkor fog kiderülni, hogy sikerként vagy kudarcként éli meg majd a párt az eredményt, akkor az nyilván a vezetőre hullik vissza. Tehát hogyha nem tud egy olyan kép kialakulni, hogy itt Mesterházi Attila sikeres kampányt vezényelt le, és az ő politikájának, kampányának köszönhető az MSZP akár jobb eredménye, hogyha most itt tényleg százalékokról is beszélhetünk, akkor ő, tehát ez később derül ki, hogy vajon akkor ő milyen szerepet játszik majd az MSZP későbbi politikájában.
Ez a pozícionálás viszont elmaradt, amit arról az elején a beszéd előtt szó volt itt a stúdióban, hogy hát várjuk azt, hogy elmondja, hogy milyen eredményt szeretne elérni az MSZP, milyen eredményre számít ő, ez elmaradt.
Hát igen, mert nehéz az, hogy ha ez nem sikerül, nem realizálódik, akkor az tényleg kudarcként minősül.
Pontosan sokkal egyszerűbb az ő számára előre nem megfogalmazni azokat az eredményeket, amelyeket el szeretne érni, mert ez ennek valóban lehet kockázata ebben a helyzetben. Én azt hiszem, hogy azért van egy olyan kvázi objektív kritérium, amelyet a siker kritériumaként tartatunk számon, hogyha a Fidesz kétharmados győzelmét sikerül valamilyen módon megakadályozni a részben az MSZP-nek, mert nyilvánvalóan nem csak az MSZP múlik, akkor ez könnyű lesz úgy eladni, mint egy választási sikert. Hogyha nem, akkor pedig szerintem nagyon nehéz.
Tudnának egy jelzőt mondani arra, hogy milyen volt ez a beszéd, vagy a beszédben Mesterházi Attila?
Hát lelkesítő kívánt lenni mindenképpen, hát láttuk, hogy mennyire lendületben volt a színpadon, és most ez a cél, lendületben hozni a szavazókat, a kiábrándult szavazókat. Mesterházi Attila ezt metakommunikációs szinten is próbálta megvalósítani. Tehát valóban lehet, hogy ez az utolsó utáni pillanat, amikor még van esélye a szocialista pártnak arra, hogy az eddigi eredményét kicsit följebb tornásza. Eddig egy erőtlen kampányt láttunk, ugye most ez volt a kampány nyitó, de hát azért már itt plakátok kint vannak, és azért valamilyen kampánytevékenység már zajlik. Viszont lehet, hogy ezt az ötlentelenséget, ezt az erőtlenséget valamilyen szinten lehet egy kicsit kimozdítani és feltornászni.
Én egy jelzőben nem tudnám jellemezni. De azt kell látni egyébként, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc sikerét szerintem elsősorban nem az ígéretek okozták, hanem azt, hogy vissza tudta adni valahogy a szocialista szavazóknak a hitét egyébként egy olyan kormányzati periódus után, amit a választók nem igazán tartottak sikeresnek. És azt hiszem, hogy ugyanerre ezt a bravúrt próbálhatja meg, nyilvánvalóan más célkitűzésekkel Mesterházi Attila, és ebből fakadóan ez alapvetően egy mozgósító jellegű beszéd volt, és még egyszer hangsúlyozom, szerintem ennek a célnak ez a beszéd megfelel, de egy beszéddel önmagában nem lehet választást nyerni. Az a kérdés, hogy a továbbiakban az MSZP kampány, az MSZP aktivistáira átragad-e a lelkesedés, az MSZP politikusaira, akikkel látszik, hogy elve lefutottnak és vesztesnek érzik magukat, azokra is átragad ez a lelkesedés, ezt a következő hónapok fogják megmutatni.
Köszönjük szépen, hogy elmondták a véleményüket, köszönjük, hogy eljöttek. Önöknek köszönöm szépen, hogy velük tartottak. Híradó legközelebb este 6-kor a szokott időben. Várom önöket, viszontlátásra.
Szocialista kampánynyitó, Mesterházi Attila miniszterelnök jelölt programja. Zászlóvita a Happy End-el. Pert nyerte a Sepsiszentgyörgyi polgármester a román állammal szemben. Protokoll praktikák. Az angol hercegi pár Budapestre készül. Heti hírmondó vasárnap 18 óra 25 perckor Apáti Tóth Katával.
A szakszervezetekkel együtt keltettük életre az üdülési csekket, hogy közös erővel tegyük lehetővé mindannyiunk rendszeres pihenését, kikapcsolódását, feltöltődését. Üdülési csekk. A miénk.
Támasz Idősek Otthona és Nyugdíjas Ház Veszprémben működteti új, magas színvonalú intézményét. Az étkezésen, az orvosi ellátáson és a nővérszolgálaton túl fodrászat, wellness és gyógyászati szolgáltatások is rendelkezésre állnak. Lakrészek fürdőszobával és kiskonyhával már 950 ezer forinttól. Nálunk támaszra talál.
Fogadjunk, hogy nem kapunk répát!
Ilyenek ezek, csak magukra gondolnak.
Aztán ráfogják, hogy nem fér bele a keretbe.
Nyugi van, srácok, az Ósamban voltak. Én tutira kapok tejföld, ti meg répát.
Jó, de valami kis plusz ajándék azért már nem fér bele a keretbe.
Ezt két kézzel kell mutatni.
Minden nap önért dolgozunk.
Épp csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Bizonyos lépésekhez megvannak a kedvenc bábúi. A huszár mindig ügyesen ugrik a legjobb pozícióba.
Az új magyar állampapír, a prémium magyar államkötvény egyedülálló prémiummal mindig infláció feletti kamatot biztosít, 3 éves futamidővel jegyezhető állami garanciával. Prémium magyar államkötvény. Taktikus lépés, biztos gyarapodás.
Csendes, nyugodt környezetben teljes körű, emelt szintű ellátást biztosítunk lakóinknak Budapest 17. kerületében a Madárdombon. Parkosított kert, garázs és uszoda használat biztosított.
Sokan ismerjük a székrekedés kellemetlenségeit. A Stadalax hashajtó laxatív hatásának köszönhetően reggel könnyen indul a nap, és egy dobos csak 898 forintba kerül. Stadalax hashajtó. Hatásos és kényéletes. A Stadalax forgalmazója a Teva Magyarország ZRT. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Bonofá
fáraók földjén egy 4300 éves rejtély.
A híres régész Vasilij Dobrev régóta sejtette, hogy Egyiptom déli részén kell lennie egy nekropolisznak, ahová a 4000 évvel ezelőtt élt fáraók temetkeztek. Az áldozatos kutatómunkát siker koronázta. Megfejtették az ősi titkot, és 4 királysírt találtak. Az eltűnt fáraó nyomában. Francia ismeretterjesztő film ma délután a Duna Televízióban.
Szakértők állítják, hogy ismeretanyagunk nagy részét ma már nem az olvasás révén szerezzük. Mi több, a magyar fiatalok közül minden negyedik, ötödik funkcionális analfabéta, ami azt jelenti, hogy tud olvasni, ismeri a betűket, csak éppen nem érti, hogy mit olvas, és az aránya felnőttek körében sem jobb. Vajon mi ennek az oka? Hogyan változtak olvasási szokásaink, és mit kell tennünk gyerekeink érdekében? Mindenről szó lesz az Irodalmi Műhelyben.
Tabányi Mihály. 5 éves korától hegedül, 14 évesen a világ első számú harmonika művészétől harmonikázni tanul. 1948-ban megalapítja a harmonika iskoláját. 70 éve töretlen sikerrel adja koncertjeit. Emerton Élekő díjas.
Arcélek. Csáki Zoltán műsora. Vasárnap este 4-8-kor a Duna Televízióban.